hogy így, hogy, hogy ebbe a folyton a föld alatt dolgoznak a sötétben, és hogy elá... megint ez a szó, nem hiszem.
Mi történt velük?
Elállatiasodtak. Sziasztok! Ez itt a Bibliomancer podcast, én Anna vagyok.
Pedig Szebi. Mondd, Anna, mi a mai adásunk témája?
Remélem készültél, mert H.G. Wells-nek egy ikonikus regényéről fogunk beszélgetni, ez pedig a Dr. Moreau szigete.
Ugye... Én Shakespeare-t olvastam, akkor...
Hoppá! Hát akkor ennyi volt, igen.
Dr. Moreau szigete.
Így van. Ez az első évadunk, ami a sci-fi köré fog rendeződni, a klasszikustól a kortásig, és az első választásunk Wells volt, mert egy nagyon meghatározó alakja a korai science fictionnek, ami még műfajilag nem is volt teljesen science fiction, de egy abszolút egy ikonikus alakja, és a Dr. Moreau szigete még mindig tartogat aktualitásokat.
Így van. Wells ugye... Csak hogy így belőjük a korszakot, amikor ő alkotott, ő 1866-ban született, 1946-ig élt, és ezek a nagyobb művei körülbelül ugye az 1900-as év környékén születtek. Nagyon sok, vagy hát több különböző sci-fi alzsáner van, aminek szerintem ő alapműveit írta meg. Ugye a Világok harca, klasszik inváziós sci-fi, az Időgép, mint talán az első mű, ami így explicite az időutazással foglalkozik, és a Dr. Moreau szigete, mai adásunk témája, ami te hova lőnéd be pontosan?
Műfajilag?
Igen.
Hát, ugye Wellsre azt mondják, hogy ő a scientific romance, vagy sci-fi romance-nek a műfajban alkotott, tehát az még nem science fiction, hanem ilyen előfutár, plusz szerintem horror is. Tehát a horror zsánernek is lehet egy ilyen alapműve, mert azért műfajilag keverednek benne a jegyek. Még Wellsről akartam mondani, mit akartam mondani. Igen, mondtad a Világok harcát. Én azért is választottam, vagy azért is ajánlottam, hogy legyen a Dr. Moreau szigete, mert persze a Világok harcát mindenki ismeri, ez a legismertebb műve, de inkább egy kicsit olyat akartam választani, ami talán kevésbé ismert. Itthon én nem is nagyon látok a könyvesboltokba sem köteteket Wellstől, maximum a Világok harcát én azt láttam egyedül, vagy antikvárkönyvek. És furcsa egyébként, mert szerintem mai napig aktuális, meg nagyon jó regényei vannak. Furcsa, hogy ez most már úgy kiment, úgymond a divatból.
Szerintem is, főleg olyan szempontból, hogy én kicsit utána néztem, hogy Wells magyar kiadásai, és annak idején, konkrétan amikor ő még élt, nagyon gyakran adták ki mindenféle műveit. Szerintem, ha az ember, úgy néztem, hogy ha az ember elmegy nagyon antikváriumban kutatni, akkor gyakorlatilag mindent meg lehet találni Wellstől, ami... Azért nagy szó, mert tényleg amúgy rengeteg könyvet írt, amik előbb elhangzottak, azok voltak a leghíresebb és legnépszerűbb könyvei, de rengeteg regénye van. A legtöbb szerintem amúgy nem is sci-fi műfajban, így az élete későbbi szakaszában már klasszikusabb regényeket írt, de visszakanyarodva végül is mindent kiadtak tőle, és azt néztem, hogy gyakorlatilag valamiért a rendszerváltás hozott egy változást ebben, mert egészen 89-ig folyamatosan jelentek meg Wells könyvek, újra kiadtak csomó mindent, és 89 óta viszont tényleg nagyon kevés kiadás van. Most tavaly volt talán, ugye, hogy a Multiverzum kiadó kiadta a...
Felszabadult világot.
Pontosan. Előtte volt a Dr. Moreau szigete, és ezen kívül volt talán hát 6-7 darab Wells kiadás 89 óta. Érdekes amúgy ez a Dr. Moreau szigete kiadás szempontból is, mert hogyha megnézzük, hogy 89 óta mit adtak ki, a Dr. Moreau szigete a legtöbbször kiadott könyve, ami azt jelenti, hogy végül is három különböző kiadásban jelent meg. Ezen kívül a Világok harca még az, amit még kettőször kiadtak, és minden más pedig ilyen one-off kiadás volt. De tényleg szerintem nagyon érdekes, hogy miért van ez, hogy így lecsengett ez az egész Wells.
Lehet, hogy azért, mert szocialista volt, én ezen gondolom, ez mit jutott most eszembe. Hogy azért nem volt pártag, de hogy Sztálinnal csinált interjút, meg őnek elég erős szocialista nézetei voltak.
Ez amúgy egy érdekes megközelítés, és úgy szerintem azt jobban, azt akartam mondani, hogy azt jobban megmagyarázza, hogy régebben miért adták ki sokszor, de végül is még abban az időben is sokszor adták ki, amikor nem kommunizmus volt.
Nyilván.
Ja, szóval érdekes.
Hát ez egy része lehet, szerintem. Uh-huh. Nem tudom, de igen, kicsit úgy jelfeledetté vált, pedig alapmű. Mondjuk ez az én veszőparipám egyébként, hogy amikor én megismerkedtem a science fictionnel, akkor én azonnal a klasszikusokat kezdtem olvasni, és nem a kortársakat, és ez nem tudom igazából megmagyarázni, hogy miért van, de hogy engem érdekelt az, hogy ez honnan indult, hogy, a 20. században mit gondoltak a társadalomról. A kortársakat is szeretem, de valahogy én úgy éreztem, hogy ha én ebben a műfajban tényleg otthon szeretnék lenni, akkor a klasszikusokkal kell kezdenem.
Szerintem ez egy nagyon jó megközelítés. Pont amúgy nagyon érdekes, ma olvastam Vernétől egy idézetet, ami körülbelül az volt, hogy gyakorlatilag nem science fiction-t írok, mert minden, amit papírra vetek, a jövőben a tudomány úgyis meg fogja valósítani. Szóval szerintem tényleg nagyon érdekes, hogy mit gondoltak annak idején az írók arról, hogy milyen lesz a jövő, és hogyan írták le ezeket az elképzeléseiket. A Dr. Moreau szigete kapcsán például Wellsnek volt egy eszéje, az volt a címe, hogy The Limits of Individual Plasticity, amiben ő kifejezetten amellett érvelt, hogy gyakorlatilag ami a könyvben megtörténik, hogy állatokat addig sebészkednek, ameddig emberek nem lesznek belőlük, hogy ezt ő úgy gondolta, hogy ez egy lehetséges dolog, és csak időkérdése, ameddig az orvostudomány eddig eljut. Hál' Istennek nem jött be ez a jóslat.
Igen, Wellsről tudni kell egyébként, hogy ő biológiát tanult Londonban, a híres Huxley professzor alatt, akinek pedig az unokája volt, aztán későbbi híres íróoldó Huxley. És igen, őt nagyon foglalkoztatták a biológiai az újítások, meg a felfedezések, és nagyon tájékozott is volt ebben. És igen, a tudományos világ aztán reagált is erre az eszére, ha jól tudom, vagy lehet, hogy a könyvre magára, hogy, azért, hát, hogy ez nem így van, hogy ő a könyvben leírta. De...
Igen, szerintem a könyv az így elég erős reakciókat váltott ki, illetve még csak így visszatérve a témaválasztásra, ugye ez az 1800-as évek vége, ekkoriban vált az evolúció elmélet, széles körben elterjedt per elfogadottá, szóval Wellsnek a talán maga az érdeklődési köre is, és kifejezetten ez a könyve is egy reakció az egész evolúció elméletre.
Igen, Darwin elméleteire, igen.
Jó. És akkor a könyvre áttérve,
kanyarodjunk rá.
Hogy tetszett neked a Dr. Moreau szigete?
Nagyon sokat gondolkodtam, hogy tudnám ezt megfogalmazni, mert vegyes érzéseim vannak. Tetszett, viszont ebben a regényben, pedig én a klasszikusok kapcsán nem szoktam ezt annyira érzékelni, vagy nem negatívumként hozom ezt fel, de hogy most valahogy úgy éreztem, hogy kicsit úgy elszállt fölötte az idő, és nem a technológiát illetően, hanem valahogy az elbeszélés módját illetően, hogy nagyon hosszú monológok voltak benne, párbeszédek, és voltak nagyon izgalmas részek, amikor nem tudtam letenni, de hogy ez így nálam így hullámzott. Viszont a mondani valója miatt határozottan tetszett, és el is borzasztott. Ugye azt rólam tudni kell, hogy nagyon élénk fantáziám van, és elég ijedős vagyok, úgyhogy volt egy-két para rész benne, főleg itt a horrorisztikus részekre gondolok, de hát nem volt egy könnyű olvasmány, mit nem mondjak. És neked hogy tetszett?
Nekem egyértelműen tetszett. Ez volt a második alkalom, hogy olvastam. Nekem amúgy a Cser kiadó gondozásában megjelent, Németh Gyula által illusztrált gyönyörű kiadás van meg, és ez az illusztrált kiadás az, ami annó meggyőzött, hogy hát meg kellene nézni ezt, és nekem nagyon tetszett. Van benne ez a tudományos vonal, amiről végülis nagyon érdekes volt olvasni, hogy Wells mit gondolt annó, hogy mi lehetséges, mi nem lehetséges. Van benne tényleg egy erős, horroros beütés, mert alapvetően azért szörnyetegekről van szó, vannak nagyon izgalmas, már-már ilyen akciójelenetszerű epizódok, amik ahhoz képest, hogy mikor íródott a könyv, szerintem iszonyat jók voltak, és tényleg igazából nem nagyon tudnék szerintem olyat mondani, ami nekem ne tetszett volna benne. Említetted ezt a régies stílust, és az nagyon érdekes, hogy egy kicsit engem Verne Gyulára emlékeztetett, így maga a stílus, akinek a műveit én szintén nagyon szeretem. És például az egyik dolog, ami manapság már szerintem többnyire kihalt a regényekből, de ugye itt az a klasszik, minden fejezetnek van egy külön címe, történet van, ami egyszerre nagyon régies, de én például nagyon szeretem is ezt. És ez szerintem egyszerűen egy nagyon jó hangulatot varázsol az egész könyvnek, szóval én szerettem nagyon.
Igen, ez a fejezetek, ezt tényleg én is csodálkoztam, hogy ez most a manapság tök ritka. Hát igen, Verne kortársa volt Wellsnek, csak amíg Wells ünnepelt, úgymond sci-fi író volt, addig Vernét max ilyen fantasy kategóriába így elrakták, tehát érdekes. Miről szól a regény, annak, aki nem ismeri? Ugye ez egy keretes szerkezetben meséli el Dr. Moreau történetét, a főhős, és az vagy nem a főhős, de az elbeszélő Edward Pendrick hajótörést szenved, és egy különös hajó menti meg a halálból, egy állatokat szállító hajócska, és egy Montgomery nevű igencsak furcsa férfi, és egy szigetre viszik, ahol egy különös orvos, Dr. Moreau, állatokon kísérletezik. És először csak azt érzékeli Pendrick, hogy valami nem stimmel, furcsák az emberek körülötte, nem is emberek, hanem lények, és fokozatosan jön rá, hogy mi folyik tulajdonképpen a szigeten, és ezt a feszültséget egyébként tök jól építi fel szerintem a regény, és utána pedig megtudja, hogy ez a Dr. Moreau egy londoni orvos volt, akit kvázi, hogy is mondják ezt, nem kitagadtak.
Kitaszított a tudományos közeg.
Igen, és ő ott nagy magányában állatokon kísérletezett, hogy úgy hát boncolta őket, vagy úgy alakította át őket, hogy emberiek legyenek. És innentől pedig egy ilyen klasszik, szerintem Frankenstein-es történet indul be, hogy jönnek ezek a lények, és mi lesz a három férfi sorsa ezen a különös szigeten.
Szerintem nagyon érdekes így a sok rétege, ami a történetnek van, mert egyrészt van gyakorlatilag az a szint, ami egy ilyen túlélő történet, ahogy Pendrick próbál gyakorlatilag, inkább ez a már a második felében a történetnek, de próbál túlélni a szigeten, ahol az egyre jobban visszaállatiasodó vagy emberszerű állatok garázdálkodnak. Van ez a teremtő-teremtett viszony, ahogy ugye Dr. Moreau, aki végül is gyakorlatilag egy Isten figura szerintem olyan szempontból, hogy ő az, aki életre hívta ezeket az állatembereket, és őt imádják, de egyben rettegnek tőle. Van akkor ugye egy etikai vonatkozása is az egésznek, mert Pendricken folyamatosan szerintem azt érezni, hogy ő undorodik ettől az egésztől, ami a szigeten folyik, még hogyha el is ismeri, hogy ez milyen nagy teljesítmény, de érezhetően viszonyodik ezektől a lényektől. Szóval szerintem nagyon sok oldalról meg lehet közelíteni ezt a regényt.
Igen, nagyon tömör ahhoz képest, hogy egyébként nem egy hosszú regény, de nagyon igen, sok mindenről szól. Szerintem a legfontosabb téma, vagy az ilyen központi téma az Isten komplexus szerintem, amiről mai napig beszélünk, megszületnek művek, ez az emberi Isten komplexus, és annak a veszélyei. Igen, tehát, hogy a Dr. Moreau tényleg egy ilyen istenként szerepel, úgymond az állatok, vagy a vadak. Nem is tudom, hogy hogy volt a magyar fordítás, én angolul olvastam, hogy beast people, beast folk. Szóval a szörnyek tekintetében, és ugye van egy külön kvázi hitük, hogy ugye nem ereszkedhetnek négy lábra, nem ölhetnek meg más élőlényt, stb. Tehát így úgymond sakban tartja őket.
Hát gyakorlatilag ugye ez egy 5 parancsolatba is van foglalva, amiket ezek az állatemberek ismételgetnek rendszeresen, ami szintén ezt a teremtői viszonyt, ezt a biblikus vonallal állítható párhuzamba.
Igen, és érdekes, hogy én úgy tudom, hogy amikor elszélt abban az időszakban, akkor ugye fejlődött úgymond a sebészet, hogy az állatokra még mindig úgy tekintettek, mint a kvázi tárgyakra, hogy nem éreznek fájdalmat, meg ők jóval alsóbbrendűek.
Én úgy olvastam, hogy pont abban az időszakban, amikor írodott a Dr. Moreau szigete, kezdődött el egy ilyen mozgalom, ami az különösen így az élveboncolások ellen szerveződött. Szóval ilyen tekintetben ez a regény ebben is egy állásfoglalás. És amúgy érdekes, mert végülis azáltal, hogy ugye Wells ebben a még a Dr. Moreau szigete előtt írt esszéjében azt mondta, hogy ez egy lehetséges dolog, hogy szerinte ezt meg lehetne csinálni, de maga a könyv pedig azt mondja, hogy azért nem kellene megcsinálni.
Igen, hogy lehet, hogy meg lehet csinálni, de nem biztos, hogy ez jó ötlet, és nem maradnak emberiek ezek az állatok, mert a végén csak visszatalálnak a saját állatias természetükhöz, meg a természethez, és ugye ez fogja okozni a Dr. Moreau-nak is a vesztét, úgymond.
Igen.
Ez is egy ilyen annyira klasszik, annyira szép Frankenstein történet, hogy a teremtett lény megöli a teremtőt, úgymond.
Igen. Meg szerintem van egy ilyen érdekes társadalmi nézőpontja is ennek, mert hogyha úgy vesszük, akkor gyakorlatilag ugye addig van rendben minden a szigeten, rendben idézőjelben, ameddig Dr. Moreau él, és egy isten figuraként gyakorlatilag sakban tartja az állatnépet, és ugye egészen addig működik, hogy engedelmeskedni az uralkodónak, az istennek, az ő parancsolatai szerint élni, és gyakorlatilag, ahogy megbomlik ez a rend, úgy kezdenek az állatok az állatemberek visszaváltozni az állati valójukká, ami egy kicsit szerintem értelmezhető akár olyan síkon is, hogy az állatemberek magukat az embereket szimbolizálják, és hogyha felbomlanak az ilyen társadalmi
keretek, viszonyok.
Keretek, így van, akkor visszajutunk az ősemberekhez.
Egyébként tök érdekes, hogy ezt mondod, mert én pont a lezárás kapcsán akartam ezt említeni, mert ugye a lezárásban azt írja Pendrick, hogy a körülötte ugye visszajut kalandos körülmények közt Londonba, és utána nem bír az emberekre nézni, mert állatokat lát bennük. És hogy ez is egy, szerintem egy tök érdekes hasonlat, vagy egy ilyen üzenet, hogy igazából az emberek is valahol állatok, de hogy minket az különböztet meg kvázi az állatállatoktól, hogy nekünk van egy társadalmi rendszerünk, szabályaink, keretek, és ez az, ami összetartja, és hogyha ez felbomlik, akkor igen, akkor visszajutunk az őskorba. És ha jól tudom, ez a darwinizmusnak is volt egy ilyen elméleti ága, ami ezt mondta, hogy akár vissza is tudnánk, vagy visszafejlődhetnénk, de ezt a biológusok színűleg jobban ismerik.
No. És amúgy tényleg ez az egész pedig reflektál arra, hogy ugye a darwinizmus mint elmélet, ami akkoriban robbant be, ami ugye azt mondja, hogy gyakorlatilag az emberek is állatok, és akkor ez a könyv végülis egyfajta ilyen értelmezésként is felfogható, hogy akkor végül is mi különböztet meg minket. Hát az, hogy vannak rendszerek, vannak szabályok, amik szerint élünk.
Igen. Mi az ember? Igen, ezt is felteszi, hogy mi különböztet meg minket más élőlényektől. Ha Philip K. Dick regényeiben néznéd, akkor nem csak ez, hanem valószínűleg a lélek vagy az érzelmek, de ő se tudta igazán elkülöníteni ugye ott az emberek és az androidok közül, hogy mit tesz minket emberi, ez egy örökérvényű kérdés, és szerintem nagyon izgalmas.
Meg talán még ehhez azt, hogy viszont van egy ilyen ellentét pár szerintem ebben a könyvben, hogy vannak az emberek a történetben, viszont ők gyakorlatilag sokkal brutálisabbak szerintem, mint az állatok a történetben. Mert az állatok alapvetően végül is az ösztöneik szerint cselekednek, viszont az emberek, ugye Dr. Moreau, aki egy szuper nemmetikus sebész, és mindenféle mutánsokat hoz létre, és ugye a könyv elején nagyon sok szó van arról, hogy mekkora kínokat okoz a pár duc embernek, igen, akit éppen készít, és hogy nem lehet aludni a sikolyai miatt, ahogy őt műti. Montgomery, ugye, ott iszákos, ő egy ilyen gyenge jellem, és így szerintem az alkohollal folytja el,
igen,
az érzelmeit, és ő is egy nagyon szimpatikus alak. És ha úgy nézzük, Pendrick sem egy ilyen nagy pozitív főhős.
Nem.
Viszonyok gyakorlatilag mindentől, ami ott van.
Az emberektől és az állatoktól.
Így van.
Igen, egyébként Pendrick kapcsán én sokáig reménykedtem, hogy ő majd ott, hát nem azt mondom, hogy ilyen igazságosztó lesz, de hogy egy kicsit úgy, nem tudom, szembeszáll Dr. Moreau-val, vagy segít az állatoknak, de egyik sem valahol. Tehát szerintem ő egyfajta ilyen neutrális, tehát egy ilyen külső nézőpont karakter, ami egyébként Wellesnél gyakori, mert például az időgép is egy időutazó leül egy szalomba és elmesél, hogy miket látott, vagy a világok harcába is, azt hiszem, hogy újságírónak a szemszögéből ismerjük meg a sztorit. Szóval Pendrick inkább ilyen külső nézelődő, de aztán ugye egyre jobban, ahogy bevonódik, egy kicsit úgy csalódtam is benne. Hogy úgy ő is neki esik utána az állatoknak, vagy azért, hogy az életét, jó, nyilván az, hogy az életét védi, ez egy dolog, de hogy igen, tehát hogy ő viszonylag mindenkit.
Pendrick szerintem végig sodródik az, igen, árral, néha szó szerint, amikor a jótörést szenved, de ugye ő a szigeten is azért köt ki gyakorlatilag, mert a hajó, akik felszedik a hajótörés után, ők a Montgomery-t és az állatokat csak leszállítják Dr. Moreau szigetére, és aztán mennek tovább, és gyakorlatilag ő könyörög azért, hogy vigyék magukkal, végre civilizáció közelben akar lenni, de a kapitány lényegében kidobatja a hajóról,
igen,
és akkor ott Montgomery az, akinek megesik a szíve, és fölszedik, szóval, hogy Pendrick sem akar ott lenni, és ő tényleg szerintem gyakorlatilag az egész könyv arról szól, hogy ő túlélni próbál, vagy Dr. Moreau-nak a szeszélyeit próbálja túlélni, vagy az állatok által okozott veszedelmet, szóval.
Igen, meg menekül. Először ugye azt hiszi, hogy meg akarják ölni Moreau és Montgomery, ami meglepődtem én is, hogy aztán a végén úgy döntöttek, hogy nem ölik meg, de igen, igen, izgalmas volt egyébként az ő nézőpontja is, mert hogy ő úgymond kívülálló, aki fokozatosan vonódik be az eseményekbe. Szóval ebből a szempontból nagyon izgalmas volt.
Meg Pendrick amúgy szerintem az egyetlen, aki amellett, hogy undorodik az állatoktól, egy kicsi együttérzést is mutat. Ő ugye kettő ponton is a regényben az állatokhoz megy, azzal a céllal, hogy ott keres menedéket. Van, aki is talán egy ilyen lajhár gyerek, vagy valami hasonló állat, amiről már-már ilyen szívhez szólóan, beszél. Szóval szerintem így van benne egy kicsi együttérzés, amellett, hogy undorodik.
Igen, meg fél.
Így van.
Igen. Meg Montgomery-nek a segéde, vagy
a Mling.
Mling, igen. Szerintem vele kapcsolatban is volt néha egy ilyen, hogy persze mi olvasók, szerintem legalábbis én biztosan együtt éreztem szegény állatokkal, igen, meg Mlinget is nagyon sajnáltam. Szerintem lehet, hogy Pendrick őt is sajnálta valahol, de igen, győzött az, hogy szerintem ez egy kicsit ilyen ismeretlentől való félelem is, hogy egyszerűen elborzasztotta ez az egész, és szerintem az is borzasztotta, és az egyébként engem is borzasztott, hogy ugye ezeknek az állatoknak úgymond emberi tekintete volt. Tehát, hogy értelmes emberi tekintete, és ez kifejezetten félelmetessé tette szerintem őket. A másik, a mizgi, hogy nem nagyon tudjuk, hogy hogyan néztek ki. Tehát valamennyi kapaszkodót adott fel, de nem sokat.
Te talán nem tudod, hogy néztek ki.
Jaj!
Viszont hála Németh Gyula, Németh Gyulának, nekem több elképzelésem van. És akkor talán kicsit mesélek is erről a kiadásról, és hogy milyen élmény volt ezt olvasni, mert ugye nekem ez volt az első találkozásom a történettel, és egyrészt azt rögtön az elején leszögezem, hogy Németh Gyula illusztrációi iszonyatosan jók. Itt mutogatok párat, kedves hallgatók, képzeljetek nagyon erősen ide dolgokat.
Egyébként a Roboraptor írt erről a kötetről, és abban a cikkben van egy-két illusztráció, aki kíváncsi. Kitesszük majd linkbe. És ez azért a vizuál, tehát ha már a horrorról beszéltünk, azért ezek az illusztrációk szerintem hozzátesznek egy adaggal a félelemhez, vagy a rettegéshez, vagy a borzalmakhoz.
Maximálisan, mert amellett, hogy nagyon szépek, ez jó szó, az illusztráció. Nagyon persze. Ügyes az illusztráció, nem tudom, de hogy mellette azért maguk a szörnyek viszont borzasztóak, nem ilyesztő, szép látvány, igen. Szóval szerintem nagyon jól átjön az.
Ő Dr. Moreau a szakember.
Ő Dr. Moreau, igen.
Hát ő is elég parán néz ki egyébként.
Jobban, mint Marlon Brando a Dr. Moreau filmben.
Hát, igen, ő is elég para volt. De igen, tehát ezek gyönyörű illusztrációk, és igen, félelmetesek.
Ahogy az illusztrált könyvet olvastam, kettő dolog jutott eszembe ezzel kapcsolatban. Az egyik az az, hogy amiatt, hogy ez a kiadás, ez ilyen szép, nagyon jól meg van csinálva, nagyon prémium az érzete, cserkiadó, szponzoráljatok minket. Emiatt én csak így azt feltételezem, hogy nekem ez egy modernebb könyvnek tűnt, mint amilyen valójában. Tehát ahogy én olvastam, nekem nagyon nem volt az az érzésem, mint amikor az ember Berne Gyulát olvas, és milyen kis, hát megmosolygott, hogy milyen régies, meg hasonlók. Nekem tényleg teljesen az az érzésem volt, mintha ez egy viszonylag modern könyv lenne, és szerintem ez nagyon sokban azon múlt, hogy a kiadás milyen. A másik érdekes pedig ugye a szörnyek ábrázolása és elképzelése, hogy a könyvben magában ugye az olvasóra van bízva maximálisan, míg az illusztrált kiadásban pedig gyakorlatilag meg van adva, hogy képzeld el a dolgokat, amikkel Pendrik találkozik. És én nem vagyok benne biztos, hogy ez viszont magának a történetnek előnyére válik. Mert meg is mondom, hogy miért. Mégpedig azért, mert magából a könyvből érződik, hogy a szörnyeknek a felbukkanása egy ilyen fokozatos homály által fedett dolog, hogy itt vannak ezek az emberek, akik furcsák, szőrös az arcuk, hegyes a fülük. Ugye egy ponton Pendrik konkrétan azt gondolja, hogy ezek olyan emberek, akiket Dr. Moreau állattá operált. És neki amúgy ez az egyik nagy félelme, miután megtudja, hogy Dr. Moreau az aki, hogy akkor ő is áldozat, és állatot akarnak csinálni belőle. Viszont aztán Moreau elmagyarázza, hogy itt pont fordítva történik, állatokból lesznek emberek. Viszont azáltal, hogy a könyv illusztrálva van, és Németh Gyula illusztrációin azért a szörnyek elég egyértelműen szörnyek, ahogy forgatja az ember a lapokat, nem nagyon kétértelmű, hogy kik ezek a furcsa karakterek, ezek egyértelműen valami horrorisztikus dolgok. Szóval ilyen szempontból szerintem elveszik a könyvben ez az ilyen rejtélyes, rájössz, hogy mi történik itt aspektus. Persze a Dr. Moreau szigete elég régi könyv ahhoz, hogy talán nem sokan vannak, akik úgy olvassák, hogy...
Sose hallottak róla.
Így van. Szóval azért nyilván helyén kell kezelni azt is, hogy milyen elvárásokkal megy be az ember. De én például, mint első olvasó, így nekem ez az élményem, hogy én éreztem, hogy a szöveg azt mondja, hogy ó, mik ezek a furcsa emberek, a képek azt mondják, hé, szörnyek.
Bum, szörnyek, igen.
Így van.
Én mindig jobban szerettem egy kicsit azokat a sztorikat, ahol nem volt nagyon a szánkba rágva az, hogy hogy néz ki egy idegen faj, vagy a szörny. Szerintem sokkal izgalmasabb, hogyha az embernek a fantáziájára van bízva. De ettől még gyönyörű könyv egyébként kiadás, úgyhogy...
Igen, szerintem maximálisan megéri, hogyha valaki szereti az ilyen illusztrált kiadásokat, akkor nem fog csalódni benne. És amúgy nagyon tetszik, hogy olyan dolgokra is például figyelt Németh Gyula, hogy minden fejezetet egy kéz illusztrál, viszont ahogy halad előre a cselekmény, úgy a kéz az egyre állatszerűbb lesz.
Látom.
Ezzel a...
Fantasztikus.
Ezt az átváltozást szimbolizálva. Szóval amúgy nagyon jó. Senkit nem akarok elrettenteni ettől a kiadástól.
Ez ízlés kérdés egyébként. Biztos vannak olyan olvasók is, akik meg pont azt szeretik, hogyha ha látják. Mert hogy nyilván az is egy vizuális élmény pluszban a regényhez. Nem tudom, ez ilyen ízlés kérdése.
Ugye a multiverzumnál is a Lovecraft kiadások most jelennek meg, a Beringer. Talán mivel francia azért nem fogja szeretni, hogy így ejtem ki, de ezt kapja. Beringer. Ezt kivágjuk.
De ez a legjobb.
Igen. Szóval most ezek az illusztrált kiadások
nagyon mennek.
Felfutóban vannak.
Egyébként az ilyen sztoriknál szerintem ez izgalmas, igen, hogy az illusztrátó hogyan képzeli el ezeket a lényeket, ha már az író nem ad kapaszkodót hozzá. Szóval biztos, hogy egy plusz élmény így olvasni. Én angolul olvastam, úgyhogy nekem azért nehézségeim voltak vele néha, mert az angol azért nem volt mindig, tehát egy régi angol volt.
És amúgy mennyire régies?
Jól lehetett olvasni, volt egy-két olyan szófordulat benne, vagy olyan kifejezés, amin így látszott, hogy ez tényleg egy régies nyelv már, vagy csak én nem ismertem, nem tudom, de én szoktam egyébként olvasni angolul regényeket, szóval nem volt nehéz, amikor a leírásokat olvastam, az nehéz volt.
Szóval nem volt egy könnyű séta a parkban.
Nem. De a téma se volt, igen. Meg igen, ez egy kicsit így pluszban nehezítette a dolgot. Szóval igen, nekem egyébként maga ez az Isten komplexus volt az, ami a legjobban megfogta a fantáziámat, ez a téma maga, és igen, elég gyorsan, nem is tudom, te hogy voltál veled, de engem úgy meglepett a fordulat. Én azt hittem, hogy amikor Dr. Moreau ellen fordulnak, az egy ilyen sokkal teátrálisabb jelenet lesz, vagy hogy egy ilyen nagyobbat fog csattani, és úgy meg is lepődtem, hogy ja, már megtörtént a dolog, és nem is látjuk, azt hiszem, hanem Pendrick találja meg őket, Moreau-t és a...
Igen, mert ugye Dr. Moreau elindul vadászni az egyik elszökött lényt, és...
Nem tér vissza.
Így van. És amúgy így történetvezetés szempontból amúgy szerintem a regény eleje konzisztensebb, talán így mondanám, mert miután Dr. Moreau meghal, amúgy sok minden történik, elég gyorsan követik egymás után a cselekmények egymást. Illetve akkor ugye van egy rész, ahol egyszerűen csak az történik, hogy Pendrick azt mondja, hogy amúgy hónapokig éltem a szigeten, leír talán egy vagy kettő eseményt, hogy ezek voltak a legfontosabbak, de nem is akar beszélni a többiről, és aztán...
Ugorjunk.
Igen. Így van.
Igen, a végére felgyorsulnak az események, hogy először Moreau ellen fordulnak, és ahogy utána marad Montgomery meg Pendrick, és viccesen, hogy mondom, de hogy így hullanak az emberek benne, úgy egyre inkább
Állatiasodnak.
Állatiasodnak az állatok. És ugye Moro után ez egy nagy törés is egyébként a sziget életében, mert Montgomery már nem is tudja annyira őket megfegyelmezni, és nem is, én kicsit azt éreztem, hogy ő nem is akarja, tehát ő így feladta az egészet. Nyilván azért volt, mert ennyi szörnyűséget látott, és akkor utána ő is elég hamar kicsekkol, már elnézést a kifejezésére.
Igen, hát ő ott alkoholba folytja a bánatát, meg saját magát, és Pendrick pedig nem tudja már átvenni azt a szerepet, amit Dr. Moreau töltött be. Ugye egy ponton ő beszél is arról, hogy ha karakánabb lett volna, akkor valószínűleg meg tudta volna tenni, de elszalasztotta az alkalmat, és őt már nem tisztelik gyakorlatilag az állatok úgy, mint Moreau-t.
Nem is biztos, hogy akarta, igen. Vagy lehet, hogy a viszolgás erősebb volt, és nem, ő nem akart uralkodni rajtuk, kvázi.
De igen.
Az Isten komplexus manapság is. Csak hogy így az aktualitásokról beszéljünk egy kicsit. Még mindig isteneket játszunk. Jó kérdést tettem fel. Szebi nagyon gondolkodik.
Gondolkodjak ezen. Csak így próbálom így irodalmi szempontból, hogy mert szerintem így konkrétan ez az Isten komplexusos témakör, ez talán annyira már nincs divatban, mint régebben volt. Ugye ez az Isten komplexus, ez így az őrült tudós figurájával azért eléggé egybefort szerintem. Szerintem nem tudom, pont a visszájára fordult-e ez egy kicsit. Most, ami csak így nagyon hirtelen eszembe jut, ugye Cixin Liu-nak a háromtest trilógia, és amúgy a legtöbb ilyen jellegű sci-fi történet, ott pont az emberiség leigázása van a középpontban, vagy potenciális leigázása van a középpontban, illetve az AI szerintem ugye manapság olyan téma, hogy hát gyakorlatilag mikor fogja átvenni az irányítást az emberiség fölött a gépi intelligencia.
Én úgy gondolom, hogy még mindig fennáll ez a veszély, hogy mi emberek szeretünk Istent játszani, hogy mi vagyunk a felsőbbrendű faj, mi vagyunk a legokosabbak, a mindennek tudói, viszont szerintem egyrészt a természet az, aminek hatalmas ereje van, és ezt nem tudjuk kontrollálni, és klímaváltozás kapcsán ez is egy nagyon fontos aspektus szerintem. A másik meg, de ez nem szervesen kapcsolódik ide, de például azt gondoljuk, mi vagyunk egyedül az űrben, és nemzetközi egyezményeket írtak a Holdról. Meg az égi testekről. És amikor én erről tanultam, akkor bennem, meg hasonló cikkeket olvastam, akkor bennem ez mindig felmerült, hogy de milyen jogon? Tehát, hogy értem én, lehet, hogy mi vagyunk az egyedüliek ebben az univerzumban, de akkor is vajon milyen jogon mondjuk azt, hogy ez az égi test az hozzánk tartozik. Tehát, hogy van egy ilyen minden, a miénk, és mi vagyunk itt a felsőbbrendű és legjobbak, de ennek mindig vannak veszélyei, hiszen az ember elbízza magát, ahogy Dr. Moreau is elbízta magát ezzel a rengeteg kísérlettel, és eszébe sem jutott, hogy ez pont a vesztét okozhatja. Ez csak filozofálgatás, meg az én véleményem. Igen, én azt gondolom, hogy az emberiségnek a történetét ez szerintem végigkíséri, hogy mi azt gondoljuk, igen, felsőbbrendűek vagyunk, és mi jóval a tápláléklánc a csúcsán állunk. Igen, ebből a szempontból szerintem aktuális Wellsnek a regénye, és elgondolkodtató is. Főleg a végén, a lezárásban ez az üzenet, hogy Pendrick még mindig állatokat lát az emberek arca helyett is, és fél tőlük, és elfordul, és azt gondolja, hogy igazából mi is csak állatok vagyunk. És ha végül is megnézed, hogy igen, amit te is mondtál korábban, hogy a szigeten igazából az emberek voltak azok, akik tényleg leállást... Na, már megint ez a szó. Szóval, akik brutálisabbak voltak, mint az állatok. Mert ahogy a doktor is, hogy kínoszta azokat a szerencsétlen állatokat. Fú, nekem az volt az egyik ilyen legszívbe markolóbb jelenet, amikor ott szegény párducot.
Igen.
Igen. Úgyhogy ez egy aktuális könyv még mindig. Nekem is tetszett egyébként. Sötétebb volt, pont a horrorisztikus elemei miatt. Úgyhogy ez nekem egy tök jó, hát nem azt mondom, hogy belépő, de kvázi az volt így a horrorba is egy kicsit. Úgyhogy, úgyhogy tetszett.
Wells-től amúgy mi mást olvastál, és mit ajánlanál a hallgatóknak?
Én az Időgépet hallgattam hangoskönyvben Wells-től, és a Felszabadult világot olvastam tavaly ősszel. Ugye az Időgép az egy időutazó története, ami egy nagyon érdekes sztori, ami a korabeli osztályharcot egyszerűsíti le, úgymond, de nagyon tanulságos, és egy nagyon különös világ. Tehát kifejezetten izgalmas, meg érdekes, ahogy lefesti ezt a világot. A Felszabadult világ az is, hát science fiction, de az inkább politikai háttere is van. Mert az arról szól, hogy hogyan képzeli el a világot az első világháború után, illetve már az első világháború után írta, de ő már elképzelte a másodikat, a nagy világégést, és erről ír, az első fele az a nagy világégésről szól, arról, hogy az emberek kvázi elpusztítják egymást az atombombával. Nem úgy írt el az atombombát, ahogy egyébként utána megalkották, de hogy már akkor nagy ő ismerte. Kvázi, igen. És a másik fele pedig arról szól, hogy hogyan lehetne újjáépíteni ezt a szétzúzott világot, és nagyon érdekes elképzelései vannak, úgyhogy akit Wells-nek a politikai, vagy a társadalomról alkotott nézetei érdekelnek, annak különösen ajánlom ezt a könyvet. Gyönyörű szép borítója van egyébként ennek is, ez a retro futurista sorozatban készült, és nagyon szép, tényleg ilyen gyönyörű retro illusztrációk vannak a könyvben is egyébként. Úgyhogy én tőle az Időgépet ajánlom, mert szerintem az egy alapmű, és akit inkább jobban érdekel az, hogy milyen víziói voltak annak a Felszabadult világot.
Szuper.
És te mit olvastál még tőle?
Én csak az Időgépet olvastam. Amúgy azt egy nagyon jó kiadásban, ha ezt meg tudjátok szerezni, akkor ajánlom. Az a kötet címe, hogy Utazások az Időgéppel. Ez három regényt tartalmaz. Az első az Időgép Wells-től, és a másik kettő regény pedig gyakorlatilag folytatások, amiket más írók tovább képzelték az egész Wells-i történetet. Nem annyira jók a folytatások, mint az eredeti, de szerintem nekem nagyon érdekes volt olvasni, hogy mit gondoltak róla. Amúgy, ha engem kérdezel, szerintem a Dr. Moreau szigete jobb, mint az Időgép. Nekem jobban tetszett. Az Időgépben szerintem több az ilyen megmosolyogtatóan régies érzés. Kicsit elavultabbnak érződik szerintem, de amúgy nagyon jó. Nagyon sok párhuzam van szerintem az Időgép és a Dr. Moreau szigete között. Egyrészt, amit említettél is, az osztályharc. Nagyon röviden egy mondatban csak azoknak a hallgatóknak, akik az Időgépet nem ismerik. Alapvetően arról szól, hogy a főszereplő egy időgéppel nem tudom hány száz, hány ezer évvel a jövőbe utazik, és a jövőben gyakorlatilag kettő részre oszlik a társadalom. Az egyik csapat, az Illoy és a Morlockok.
És a Morlock, igen.
Az Illoy, ők gyakorlatilag egy kicsit ilyen nagyon jóságos, de ilyen nagyon együgyű, nagyon puhány népség. A Morlockok pedig a föld alatt élnek, és gyakorlatilag ilyen gonosz goblinok.
És ők dolgoznak.
Igazából
szerintem arra akar itt rámutatni Wells, hogy mennyire elkorcsosultak valahogy így, hogy ebbe a folyton a föld alatt dolgoznak a sötétben, és hogy megint ez a szó, nem hiszem.
Mi történt velük?
Elállatiasodtak. Igen.
Igen.
És időről időre elrabolnak egy Illoyt, és megeszik. Szóval igen, elég barbár. Igen.
És gyakorlatilag Dr. Moreau szigetén az emberek és az állatok dinamikája, nem is maga a dinamika, hanem inkább így a szimbólumrendszer szerintem hasonló, hogy a felsőbbrendű fehér emberek és a szörnyek, Igen. Igen. Szóval amúgy ajánlom. Jó az időgép is. Egy kicsit nekem olvasás élmény szempontból elavultabb, mint a Dr. Moreau.
Igen. Ez így van, hogy a Dr. Moreau ezért igen, összetettebb is, meg az elbeszélés módja is igen izgalmasabb, meg azért pörgősebb. Tehát amikor voltak ezek mondom, engem leginkább a vadak érdekeltek, vagy az állatok, és ha róluk volt szó, akkor mindig nagyon lekötött a sztori. Szóval ez mindig nagyon izgalmas volt. És a Világok harcát is tervezem, mert hogy alapmű, és láttam, hogy a BBC nemrég csinált belőle egyébként egy ilyen minisorozatot is. Csak szerintem itthon nem is volt semmilyen streamingen, és lehet, hogy ezért volt kevésbé ismert, mert volt ebből rengeteg filmfeldolgozás is, de engem érdekelne a könyv, úgyhogy majd azt is el fogom olvasni. Szóval lezárásnak jó olvasmányélmény volt.
Van valami ötleted, hogy mit olvassunk legközelebb?
Hát nem is tudom. Igen, ami azt illeti van, néhány hete beszéltük is, egy kevésbé ismert, szerintem radar alatti könyvről lesz szó a továbbiakban, ami egy kicsit megágya az a science fiction annak a részének, amelyik a robotokról szól. Ugyanis ebben a műben került először leírásra a robot szó. Ez ugye így volt. Jó, ezt mondjuk ki, igen. Szóval először került leírás a robot szó, és ez egy cseh szerzőnek lesz a darabja.
Úgy hangzik, mint ami nekem nagyon tetszene.
Így van.
Bízom benne, hogy olyan szerzőről van szó, akiről személyes már kedvencem.
Így van, és akinek a regényeiről már írtál egyébként az Instán. Úgyhogy ez a te témád lesz főleg, de én is nagyon kíváncsi vagyok rá. És ez pedig majd felvezeti a további könyveket, de nem szeretnénk lelőni a poént, úgyhogy tartsatok velünk a következő adásban is, és ha tetszett, akkor lájkoljátok, és kommenteljetek, hogy ti olvastátok-e a Dr. Moreau-t, ismeritek-e ezt az illusztrált könyvet, illetve hogy mit gondoltok a regényről magáról. Sziasztok!
Sziasztok!
És most mit kell csinálni?
Megnyomni a...